a mikrofon kézbe fogni. Jó. Köszöntöm a hallgatóságot. Előadásom címe a Tudásszervezetek hatalmi játékosai és hatalmi harcai. Elnézést kérek, az előadás egy részét ülve fogom mondani, vagy tartani, hogyha nem probléma. Az előzményekről egy pár szóban, a legnagyobb magyarországi tanácsadó cégek Big Five egyikénél dolgozva szereztem elsődleges tapasztalataimat. Boda György közgazdász kontroller és Angyal József matematikus voltak a szakmai támaszaim. Közreműködtem két tudásmenedzsment könyv magyarországi megjelentetésében, a Svejbi könyv volt az egyik, a Szervezetek új gazdagsága menedzsel tudás és Davenport Plusszáknak a Tudásmenedzsment című könyvében. Majd hosszú évekig tanítottam a BMN menedzsment tantárgyakat, tudásmenedzsmentet és hálózati tudásmenedzsmentet. A mottómat szintén szeretném megosztani önökkel. Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna, írta le René Descartes a 17. században. Tudásszervezetek-e a könyvtárak? Szeretném megkérdezni önöktől. Igen, nem, és azzá kell válniuk. Ki mondja azt, hogy igen? Öten, hatan? Ki mondja azt, hogy nem? És ki mondja azt, hogy azzá kell válniuk? Köszönöm szépen. Aki azt mondta, hogy igen, miért mondta azt, hogy igen? Milyen ismérvek alapján, vagy milyen attribútumok alapján mondja azt, hogy tudás cégek a könyvtárak?
Össze tudják kapcsolni egy intézményben azokat az információkat, tudásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy tudásszervezet kialakuljon.
Köszönöm szépen, nemünk nem volt, ugye? Nem. És aki azt mondta, hogy azzá kell, hogy váljon, ő miért gondolja ezt, hogy a könyvtárnak tudásszervezetté kell válnia?
Feltettem a kezemet mind a két kérdésre. Meg az azzá kell válniukra is. Én azt gondolom, hogy részben azok, de valószínűleg nem tökéletesen látják el ezeket a szerepüket. Én úgy érzem, hogy egy hagyományos könyvtár az a tudásszervezetnek csak bizonyos aspektusait valósította meg, és azt gondolom, hogy a jövőben sokkal többet meg kell valósítania a könyvtáraknak.
Köszönöm szépen. És azt gondolom, hogy majd egy idő után ismét meg fogom kérdezni ezt a kérdést önöktől. Nézzük, hogy mit mond egy szakértő. Bognárné Lovász Katalin, a felsőoktatási könyvtárak szerepe a Tudás megosztásban című írásában azt írja, hogy a felsőoktatási könyvtárak nélkül nem építhetünk tudásszervezetet, hiszen a felsőoktatási könyvtárak az információ és tudás fő gyűjtőhelyei és elosztó központjai az intézményen belül. Majd azt mondja, hogy az egyetemi könyvtárak élen járhatnak abban, hogy önmaguk is tudásszervezetté válva, tudásmegosztás támogató szervezeti kultúrát kiépítve kihathassanak az egyetem egészére. A téma aktualitását az adja, hogy a tudásvállalatoknak azokat a szolgáltató vállalatokat tekintik, amelyek eszközei döntően intangible eszközök, és azt mondja Boda György a Tudástőke kialakulása és hatása vállalati menedzsment című írásában, hogy a tudásvállalat nem egy új vállalattípus, hanem a meglévő vállalatok jövőképe. A könyvtárat nem nevezném vállalatnak, inkább szolgáltató egységnek nevezném, és úgy gondolom, hogy ez a jövőkép a könyvtáraink előtt is előtte áll. Mit mond Boda György, illetve mit mondanak a közgazdászok a tudástőkéről, az intangible, illetve immateriális eszközökről a tudás szervezetekben? Azt mondják, hogy a tudás szervezetekben a kapcsolati tőke, a szervezeti eszközök és a munkatársak kompetenciája, tehát az immateriális eszközök vesznek részt, túlnyomó részt, mint a materiális tárgyi eszközök. Szvejbi hogyan jellemzi, illetve hogyan osztályozza az immateriális javakat. A vállalat külső szerkezetei között megemlíti az ügyfelekkel folytatott interakciókat, a partnereket, a versenytársakat, a piaci szabályozást. A vállalat belső szerkezetei között a menedzsmentet, a szervezeti kultúrát és a szervezetnek a struktúráját, és az egyéni kompetenciák között pedig a munkatársak képzettségét, tapasztalatát, együttműködését. Mi is a tudásszervezet akkor? Hogyan jellemezhetjük a tudásszervezetet? És ez igaz-e a könyvtárainkra? A legtöbb dolgozó magasan képzett szakember a tudásszervezetekben. Az információt tudássá változtatják, saját kompetenciájukat felhasználva és az információt, illetve a speciális tudásszolgáltatók segítségével. Nem a hagyományos klasszikus vezetés elmélet szerint működnek, illetőleg ezeknek a vállalatoknak kevés dologi vagyonuk van, immateriális javaik sokkal értékesebbek, mint dologi eszközeik. Ezek után most mit mondunk, hogy a könyvtár tudásszervezete, ezekből hány dolog illik rá? Ugye a legtöbb dolgozónk magasan szakképzett, viszont a nem hagyományos klasszikus vezetés elmélet szerint működünk napjainkban is. Ugye? Tehát nem projektszervezetként, vagy nem mátrixszervezetként.
Szerintem mátrixszervezetként is
működünk. Most már igen. Ja, hogy itt nem, bocsánatot kérek.
Nem teljesen korrekt, mert nem látják.
Jó, hogy nem látják.
Visszaadottak,
értem, bocsánatot kérek. Nézzük a hatalmi harcokat, hogy kik között folynak a hatalmi harcok a tudásszervezetekben. Alapvetően a tudásszervezetben a hatalmi harcok különböző szereplői között folynak, elsősorban a menedzser és a szakértő között folynak ezek a harcok, de előfordulhatnak az azonos csoporton belül dolgozók körében is, szakértő-szakértő között, illetve menedzser és menedzser között is. Rangért, pozícióért és elismerésért is. Ez lesz számunkra érdekes, ez az ábra, és itt is egy kicsit interaktívan szerettem volna lenni. Ha megnézzük a tudásszervezet hatalmi játékosait, a támogató személyzetet, a vezért, a menedzsert és a szakembert, és ezt megnézzük két különböző könyvtár típusnál. Például nézzük meg egy országos szakkönyvtárnál, hogy hogy működik. Az országos szakkönyvtárnak a vezére a könyvtár főigazgatója lesz. A szakemberei a könyvtárosok, a menedzserei nyilván a középvezetők, és a támogató személyzete pedig azok az emberek, akik a core business, illetőleg a fő csapás irány szempontjából nem rendelkeznek speciális tudással. Tehát nem könyvtárosok, nem könyvtári szakemberek, hanem például marketingesek, HR szakértők, vagy pénzügyesek, olyanok, amelyek a könyvtár működése szempontjából ebben az esetben nem relevánsak. Tehát itt a vezér, a könyvtár főigazgatója, feltehetően a szakértői kompetencia és a szervezeti kompetencia csúcsán álló ember. Hogy néz ez ki például egy egyetemi könyvtárnál? Ki az egyetemi könyvtár, illetőleg az egyetemnek a vezére? Ugye itt a rektor lesz a vezér. A szakemberek elsősorban itt az oktatók és a kutatók lesznek. Ugye a core business, a fő csapásirány egy felsőoktatási intézmény életében az oktatás és a kutatás. A menedzserek nyilván itt is a középvezetők. És a könyvtár hova kerül ebben a helyzetben? Vajon? Támogató személyzet lesz, vagy szakértő lesz? Támogató személyzet lesz. Látunk ebbe valamilyen veszélyt? Én úgy gondolom, hogy az előző felállásban, ahol a könyvtárosok például egy országos szakkönyvtárban, vagy egy Széchenyi könyvtárban, ahol a vezér, a szakértői kompetencia és a szervezeti kompetencia csúcsán van, ott a könyvtári szakértők a szakember kockában helyezkednek el. A menedzserek is alapvetően könyvtári szakemberekből állnak. A támogató személyzet pedig ugye, mint minden hivatalnál, minden vállalatnál, aki a szakemberek és a menedzserek segítségére van abban, hogy ez a szolgáltatás, vagy ez a vállalat működni tudjon. Egy egyetem, vagy egy olyan könyvtár, egy olyan munkahelyen működő könyvtár életében, ahol a core businessnek szerves részét nem a könyvtárak és a könyvtárosok képviselik, ott én úgy érzem és úgy gondolom, hogy a támogató személyzet hez tartoznak, vagy tartozhatnak a könyvtárosok. Én ebben nem is tudom, hogy veszélyt látok-e, de azt gondolom, hogy ez egy alapvető probléma lesz a későbbiekben a könyvtárosok szempontjából. Itt látjuk is, hogy a hatalmi harc az hol zajlik, alapvetően a szakértői és a szervezeti kompetencia képviselői között zajlik, és még egy megállapítást kell tennünk, hogy alapvetően a konfliktus a tudásszervezetek normál állapota. Konfliktusokra ne gondoljunk minden esetben úgy, hogy negatív hatásuk van, a konfliktusok pozitív, előrevívő eredményekkel is rendelkezhetnek, tehát hogyha egy konfliktus kibontakozik, akkor abból a szervezetnek előnye is származhat a változások miatt. Nézzük a szereplőket. Ha azt mondom, hogy egy a core business szempontjából könyvtáros, a támogató személyzet rubrikánkba, kockánkba szerepébe kerül, akkor az ő feladatuk a szakemberek és menedzserek munkájának segítése lesz. Ezzel azt gondolom, hogy egyetérthetünk, akik egyetemi könyvtárban dolgozunk, pontosan tudjuk, hogy az oktatók-kutatók munkájának segítése az alapvető és fő feladatunk. Azt már nem állítanám biztosan, hogy nincs olyan saját speciális képesítésünk, amely kiemelt helyet biztosítana számukra a tudásszervezetben. Én azt gondolom, hogy mi rendelkezünk olyan saját speciális képesítéssel vagy tudással, amiben szerepünk lehet abban, hogy a szakértői gárdában valahol helyet kaphassunk. Abban sem vagyok biztos, hogy alacsony a szakértői és alacsony a szervezeti kompetenciánk. Abban viszont biztos vagyok, hogy a megfelelően ösztönzött és képzett támogató személyzet alapvető fontosságú a szervezet hatékony működésében. És a B-teremben voltunk legutóbb, amikor is az MTMT kapcsán beszélgettünk ugye a működtető menedzsment szervezettel, és mi a végrehajtók, akik ugye ezt a feladatot ellátjuk, arról, hogy hogyan viselkedhetnek azok az emberek, akik alkalmatlan vezetők alatt őket nem becsülő cégeknél dolgoznak. Tehát amennyiben nem becsülik meg a munkánkat, amennyiben az az emberi erőforrás nem áll rendelkezésünkre, hogy azokat a feladatokat, amelyeket ránk bíznak, és mi felelősségteljesen el szeretnénk látni, akkor megindulnak olyan emberi viselkedés formák, amelyek se a szervezet egészére nézve, se ránk nézve nem kellemesek. Nézzük a szakembert. Ugye egy egyetem esetében oktató-kutatóról beszéltünk, egy országos szakkönyvtár esetében pedig a szakkönyvtárosról. Nem szeretném felolvasni, csak részleteket kiemelni, mert ezek általánosítások, tehát nem mindenkire igazak, és nem minden belőlük, de hogyha meglátunk egy szakértőt, akkor alapvetően ezek a gondolatok juthatnak eszünkbe. Alapvetően feladataikra és szakmájukra összpontosítanak, magas intelligenciájúak. A szakmai büszkeség jellemzi őket, hajlamosak a társaságba szerveződésre, idegenkednek a rutintól, idegenkednek a személyes szabadságukat korlátozó dolgoktól, és hát általánosságban mondhatjuk, hogy őket alapvetően a szakmaiság és a minél jobb megoldások érdeklik, és a fizetés és a szabadság már kevésbé, vagy az őket alkalmazó szervezet, vagy szabályzatok, vagy a menedzserek esetleg. Nézzük a menedzsert. Mi a feladata a menedzsernek? A szervezetben adott hatásköri keretben, meghatározott erőforrásokkal, és egy pontosan körülírt cél felé vezessék a cég dolgozóit, illetve a céget. Sok tekintetben a menedzserek ellentétei a szakembernek, a szakemberek a szakértői kompetenciájukat hasznosítják, a menedzserek pedig a szervezeti kompetenciájukat elsősorban. Nézzük a vezért. És én is egy pozitív értelemben szeretném a vezért jellemezni. Tudjuk, hogy vannak negatív értelmű vezérek is. Itt is alapvető személyiségjegyek szükségesek ahhoz, hogy valaki vezérként tudjon működni egy szervezetben, és el tudja hitetni azokkal, akik követik őt, hogy őt érdemes követni. A vezér változtat, a menedzser megőriz. A vezérnek kell azokat a core business szempontokat figyelembe venni, azokat az irányokat kiválasztani, amerre el kell indulni a cégnek, amerre mennie kell. A vezér nem elég hiteles, nincs elég szaktudása, nincs elég karizmatikus személyisége, nem elég altruista, akkor nem fognak utána menni se a szakértők, se a menedzserek. A tudás szervezetekben megváltozik a vezetők helyzete is. Sok kinevezett vezető azt hiszi magáról, hogy vezér, és naívan képzeli, hogy akkor is irányítja a vállalatot, amikor csak annyit tesz, hogy hagyja magától működni a céget. Nem értik a munkahelyi hatalmi játékokat, és nem a megfelelő dolgokat mérik. A klasszikus vezetési elmélet azt feltételezi, hogy a vezetők döntéseket hoznak, és a beosztottak azokat végrehajtják. A vezetők mindig jobban informáltak, és az információk áramlását ők ellenőrzik. Ez például a könyvtárban sem igaz, és hogyha arról beszélünk, hogy a könyvtár nem csak egy hierarchikus szervezet, hanem az átalakulása folyamatában egy mátrix szervezet is, akkor az MTMT-ért felelős, vagy a feldolgozásért felelős, vagy a különböző szakterületekért felelős szakértő nyilván sokkal tájékozottabb lesz, sokkal nagyobb szaktudással fog rendelkezni azon a területen, mint a saját vezére, vezetője, és ez ebből a szempontból, illetve ebben a helyzetben teljesen természetes. Képesek-e a vezérek arra, hogy irányítsák a szakértőket? A tudásszervezetekben és a jól működő tudásszervezetekben mindenképpen alkalmasak arra, ugyanis a tudásszervezetekben a vezetés nagyrészt nem más, mint a kreatív szabadság biztosítása a szakértők számára a vezér által kidolgozott keretek között. És ezeket a vezér által kidolgozott kereteket pedig a menedzserek tartják számon, tehát a szabályokat ők alkotják. Azon tudásszervezetben, ahol a szakértők nem fogadják el a vezért, a belső erők szabadon működhetnek, és a cég spontán módon kezd el működni. Hogyan tudjuk kezelni a szakemberek és a menedzserek közötti feszültséget? Ugye az alapvető feszültség a tudásszervezetekben mindig a szakértők és a menedzserek között van, ezt majd látni fogjuk az ábrákon is. Ugye itt alapvetően a kreatív, az alkotó és az adminisztratív emberek közötti harc. Köszönöm. Egy lehetséges megoldás a szakmai és az adminisztratív vezetés szétválasztása, egy úgynevezett tandemvezetés, vagy a szakértői és a menedzseri kötelezettségeket váltogató életpálya. Ezt egyetemeken is gyakran látjuk, ugye nálunk is éppen az egyik vezetőnkkel beszélgettünk, hogy a tanszékvezetők gyakran körbeváltják egymást, és pont ez valósul meg, hogy néha szakértő, néha menedzser, tehát mind a két szempontból látja, mind a két dimenzióból látja a működését annak az általra vezetett szervezeti egységnek, amelyért felelős. A nem kezelt feszültségeknek mindig eredményei vannak. És itt beszéltünk az MTMT kapcsán is erről, hogy ha az elején nem kezdjük el ezeket a feszültségeket megoldani, hogy megoldásokat keresnek rá, akkor ezek mindig kibontakozhatnak. A feszültségek elfolytása vagy félreértelmezése a menedzserek és a szakértők közötti hatalmi harcokhoz vezethet. Ha a szakértők értékek erősebbek, akkor a szakértők gyakran átveszik a hatalmat. És nézzük, hogy hogyan működik egy szervezet, amikor normál állapotában működik, és hogyan működik akkor, amikor eltorzult szerkezeti formák jönnek létre. Ezen az ábrán a tudásszervezet 4 hatalmi játékosa egy egyensúlyi állapotban, egyensúlyi helyzetben van, a vezér által kitalált út, a core business fele haladnak, a szakértők szakértenek, a menedzserek menedzselnek, a támogató személyzet pedig segítségére van mind a szakértőknek, mind a menedzsereknek. Amikor torzul az első ilyen állapot, amikor a szakértők vezik a kezükbe a hatalmat, itt alapvetően leromlik a szervezet hatékonysága, nem a piaci, nem az üzleti és nem a core business fele haradó értékek képviselődnek. Erre mondja Swaby azt, hogy a szakértők kémcsövet rázogatnak, tehát mindenki arra törekszik, hogy azt a munkát, munkafázist, munkafolyamatot minél tökéletesebben oldja meg, holott a piac és az üzlet nem ezt kívánná meg tőle esetleg. Mi történik akkor, amikor a menedzserek válnak vezérré? Ezt azt hiszem, hogy többen is megéltük már, akik versenyszférában dolgoztunk, hogy hogyan tudják ledarálni az embernek a hosszú évek alatt fölhalmozott tudását, hogyan tudják kiégetni a szakembereket, és nem megfelelően alkalmazni azt a tudást, vagy azt az embert, akit esetleg a nagy szaktudása miatt, a tudása miatt, vagy a kreativitása miatt nagyon meg kéne becsülnie. Nézzük, amikor a vezérszerep megosztik a szakértők és a menedzserek között. Ilyenkor van az, hogy a hatalmi harcok olyan szinten felemésztik a céget, hogy a működésére képtelen lesz. Nincs vezér, a menedzserek és a szakértők egymásnak esnek, és a belső hatalmi harcok teljesen felemésztik a céget. Pár hónap alatt a hatékonyság olyan szinten leromlik, hogy a cég működésképtelenné is válhat. Az egyes torzulási formák kihatásai, amiket néztünk az ábrákon, az elsőnél néztük ugye a szakértői hatalmat, amikor a szakértők veszik a kezükbe a hatalmat, itt a Mindenki kémcsövet rázogat című metaforával jellemzi Szwejbi. A második esetben csak a generalizmus, amikor a menedzserek veszik a kezükbe a hatalmat, csak a generalizmus érvényesül, mindenki time reportot töltöget, mindenki adminisztrál, mindenki mindenről beszámolót ír és mindent feljegyez, mert a menedzserek csak ez alapján tudnak mérni, értékelni. A harmadik esetben, amikor a menedzserek és a szakértők közötti harc felerősödik, az erőforrások elaprózódnak, a hatalmi harc felerősödik és felőrli az erőket. Vezér nélkül rövidebb ideig, akár hatékonyan is dolgozó csoport, közös küldetés, csoportérzés, jövőkép és szervezeti kultúra nélkül alakulhat ki. Menedzserek nélkül viszont egy rendkívül lelkes szakértői csoport lesz, akik örömmel szárnyalnak és tökéletes munkát tesznek le az asztalra, de akiket a konkurencia pillanatok alatt le fog győzni, és rövid idő alatt csődbe mennek. Egy Mérő László üzenettel szeretném befejezni ezt az írást, vagy ezt az előadást. Módunkban áll harc helyett megegyezni, vagy ha erre nincs lehetőség, kialakíthatunk magunkban egy olyan erkölcsi elveket, amelyek a közösség javát jobban szolgálják, mint a nyers harc. És egy kedvenc képemmel fejezném be. Hosszú ideje foglalkozom kutyákkal és etológiával, és egyik kedvenc könyvem Vadon szava volt, ahol Buck, a vezérkutya, átvette a vezér szerepét harccal, erővel, erőszakkal. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen mi is.